Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket! Ma 15, október 15-én 16 órakor a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsorában, melyben ezúttal a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a Ramszesz történelmi arcképcsarnokát hallgathatják. Mielőtt azonban elkezdenénk a műsort, a szokásos társasági hírekkel kezdjük. Ezúttal azt szeretnénk bejelenteni, hogy hétfőhöz egy hétre lesz a következő ülésünk a Nemzetek Házában, ahol is az arab irodalommal lehet majd megismerkedni, középkortól máig terjedő egyiptomi irodalommal. Tüske László lesz az az előadó, aki erről csodálatosan érdekes előadásokat szokott tartani, ugye az egyetemen, mint a társaságban, tehát mindenkinek a figyelmébe ajánljuk. Másrészt pedig szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy érdemes lesz a napokban figyelni hétvégén, hétfő kettájékán a tévét, rádiót, meg újságokat, mert Zahi Havasz nagyon izgalmas dolgot szeretne bejelenteni. Most jöttem Kairóból, na nem most egyenesen a repülőtérről, hanem tegnap érkeztem haza, és volt egy orvostörténeti konferencia, ahol bejelentette, hogy folytatódtak a mumiavizsgálatok a Kairói Múzeumban, és nem csak a múzeumban, hanem az egyetemen is van egy DNS labor, a múzeumi vizsgálatokat az egyetemen ellenőrzik. Tehát teljesen függetlenül ugyanazt az anyagot, amit a Kairói Múzeumban a laborban megkapnak, az eredményeit azt az egyetemen is megkapják, ott is megnézik, hogy milyen eredményre jutnak, és nagyon fontos bejelentés lesz a király mumiák azonosításával kapcsolatban. Hogy konkrétan mi, azt nem árulta el, úgyhogy nagy izgalommal várjuk, hogy mi fog következni. Rákérdeztem, hogy negyedik Tutmózisszal kapcsolatos-e az, amit be kíván jelenteni. Nem negyedik Tutmózisztról lesz szó. Tehát, kedves hallgatóink, akkor most ezek után viszont mi negyedik Tutmózisztról fogunk beszélni, és átadom a szót Olá Adriennek és Kövi Franciskának, akik a Ramszesz történelmi arcképcsarnok műsorunknak a műsorvezetői.
Nos, ugye az előző alkalommal megismerkedtünk második Amenhoteppel, az életével és tetteivel, a mostani alkalommal pedig utódjára negyedik Totmeszről lesz szó. Megpróbáljuk ugyanazt a felépítést követni, mint az előző alkalommal, tehát magáról, a családjáról, az életéről, külpolitikájáról, belpolitikájáról, végül pedig majd a sírjáról fogunk beszélni. Kis felvezetésképpen mégis elhelyezzük időben, hogy mikor uralkodott, és hogy mit jelentett az ő uralkodása az ókori Egyiptom történelmében. Na most negyedik Totmesz az ókori Egyiptom 18. dinasztiájának 8. fáraója volt, az elődje második Amenhotep, az utódja pedig harmadik Amenhotep. Negyedik Totmeszt egy sztéléje szerint maga a napisten választotta ki arra, hogy ő legyen második Amenhotep utódja, és ő legyen a fáraó. Az uralkodási ideje az időszámításunk előtt 1400-tól 1390-ig tartott, és hát uralkodása alatt folytatódott és megszilárdult a külpolitikai béke, többek között Mitannival.
Igen, ami ugye az ókori Mezopotámia állama, mondhatjuk így, az időszámításunk előtt 15. században megszerveződött, az időszámításunk előtti 14. században élte ugye fénykorát, és végül az időszámításunk előtti 13. században a Közép-Asszír Birodalom kebelezte be.
Ezenken kívül folytatódik a karnaki épület együttesnek az építése, bővítése is, sőt megjelennek nála, ami nagyon jelentős, annak a napkultusznak az előjelei, ami majd később utódainál, már harmadik Amenhotepnél és főleg negyedik Amenhotepnél Echnatonnál fog kiteljesedni, valamint a nőknek a háttérbe szorítása itt már nem figyelhető meg, hanem itt nála már elkezdődik a nőknek az előtérbe helyezése inkább.
Igen, és még azt is elmondhatjuk róla, hogy egy ilyen átmeneti uralkodónak számít, tehát a késő Tutmozida időszaknak a lezárója, és egy úgynevezett az Amarna korszaknak az ilyen előfutáraként lett. Tehát egy öröklött régi és egy alakuló új rendszer összpontosul az ő hatalma alatt. És akkor megnéznénk kicsit a családi hátterét, illetve a családját. Ugye második Amenhotep és Tiának a fia volt. Azt ugye már múltkor az adásban elmondtuk, hogy második Amenhotepnek rengeteg fiú utódja volt, de igazából tehát, hogy nem nevezett ki trónörököse, és nem is fogadott maga mellé társuralkodónak senkit, úgyhogy valószínű, hogy a hercegek közt viszálykodás zajlott, de ennek ugye egész kevés nyoma maradt fenn, de figyelemre méltó az az emlékmű, amiket ugye a hercegek helyeztek el a Szfinx közelében álló templomban. Ezeket egyébként összetörve találták meg, és az írásokat kivésték róluk. Thotmesz uralkodása alatt a királyi család nőtagjai ismét nagyobb jelentőségre tesznek szert, ugye, amit megfigyelhettük már ezt is még második Amenhotepnél és elődeinél, hogy egyre inkább háttérbe szorították a női tagokat, a családnak a női tagjait, ugye a Hatshepsut féle hatalomszerzés miatt. Igen, és viszont igyekezett hangsúlyozni azt, hogy nem csak főfeleség van és mellékfeleség, hanem próbálta feleségeiként kezelni a nőket, nem pedig hangsúlyozni a fő és a mellékségnek a szerepét. Igyekezett azzal is hangsúlyozni az azonosságát a napistennel, hogy ő istennő képében ábrázolt a családtagjait, tehát édesanyját és úgymond főfeleségét, Nofertarit. Trónörökösnek kijelölt magának egy Amenemhat nevű herceget, aki viszont a 7. uralkodása évében meghalt, így egy mellékfeleség Mutenvi a fia, tehát 3. Amenhotep lesz majd a trónörökös. Ugyanebben az évben egyébként eltűnt Nofertari királyné is, aki a főfeleségének számított, legalábbis titulatúráiban, őt említette így, és Thotmesz húga Jeret lett a főfeleség, tehát észrevehető, hogy itt már a testvérházasság sem tabu, illetve hogy van, hogy saját lányát veszi feleségül. A királyi hercegek nevelői sírjában számos herceget ábrázolnak, de pontosan nem tudjuk megállapítani, hogy ez második Amenhotep, harmadik Amenhotep, vagy pedig negyedik Thotmesz fiai-e, csak ugye az ábrázolásokon sok gyermek, tehát sok herceg tűnik fel, de valamelyik uralkodónak a gyermeké az biztos.
Valamint az is jelentős, hogy nála már megjelenik az az igény, hogy a külföldi uralkodóknak a lányait is a háremébe csábítja, úgymond, ami majd a későbbi időszakban szinte jelentős lesz például a második Ramszesznél.
Én ennyit szerettem volna a családjáról.
Akkor rá is térhetünk az álom sztélére, szerintem, ami egy nagyon jelentős emléke negyedik Thotmesznek. Ez a trónra kerüléséről számol be, és lényegében mindegy, hogy igaz vagy nem, de ez egy nagyon szép történet. Történet annyi, hogy a nagy szfinx lába előtt lepihent, mert vadászatból jött, azt hiszem, vagy vadászni ment?
Igen.
Vadászni, jó.
Vadászni érkezett ide.
Igen, és elfáradt, és lepihent, és álmában pedig megjelent neki a napisten, mint szfinx, és kérte, hogy szabadítsa ki a sivatag homokjából, és hogyha ezt megteszi, akkor cserébe királyát teszi. Negyedik Thotmeszt, ami ugye hát meg is valósult. Ki is ásta, és védőfallat emelt a szfinx köré, és a két mancsa közé egy stélét helyezett, amire, hogyha lesz idő, a szövegét fel is olvashatjuk az egyik fordítás szerint, mert nagyon érdekes és nagyon szép. Magának ennek a stélének az a jelentősége, hogy a fáraó kinevezésének jogkörét a napisten kezébe helyezi, és ez szintén egy olyan dolog, ami majd ugye utódainál fog teljesen kiteljesedni. Úgyhogy ha lesz idő, akkor szerintem felolvashatjuk a végén, ha nem, akkor nem. Akkor majd feltesszük a honlapra valószínűleg. Erről az álomsztélről is elvileg van fönt a honlapon, úgyhogy szerintem folytathatjuk.
Az uralkodásával. Jó. Illetve az uralkodásának hosszával kapcsolatban több bonyodalom van, hiszen megosztanak a vélemények. Egyrészt ugye van Manetón, aki szerint 9 év, 8 hónapot uralkodott. A Chicagói Oriental Institute azonban, tehát a tudósai azonban felvetették, hogy mivel a fáraó megünnepelt két szed ünnepet, ugye ez a újraszületési ünnep, amit először a 30. életévében ünnepel a fáraó, tehát hogy ezek közül kettőt ugye ő megünnepelt, uralkodásának legalább 32-33 évig kellett tartania. De ez a második felvetés, ez eléggé gyenge alapokra épül, hiszen felmerült egy bizonyítékként egy núbiai felirat, ami a fáraó 20. uralkodása évéről tesz említést. Ez a felirat azonban annyira károsodott, hogy igazából nem lehet elolvasni, hogy negyedik vagy harmadik Thotmeszről van szó, és ugye harmadik Thotmeszről tudjuk, hogy 20 évet biztosan uralkodott, tehát inkább valószínű, hogy hozzá, tehát hogy az ő sztéléje volt ez. A másik, hogy második Amenhotepnek viszont volt szed ünnepe biztos, és lehet, hogy ez a tehát majd lesznek ábrázolások a karnaki templomban a szed ünnepről, és lehet, hogy ezek még második Amenhotepnek készültek, nem Thotmesznek. Illetve a múmiájának a vizsgálatából is tudjuk, tehát hogy 25 és 30 év közötti életkort élt meg, mikor meghalt, ezért valószínűleg, hogy nem áll meg ez a 32-33 éves időtartam, amit állítanak a chicagói tudósok, hanem inkább Manetónnak ez a 9, illetve ilyen 9-10 év körüli uralkodási idő felel meg jobban. Igen. Illetve van még itt egy a több évtizedes uralkodásáról szóló elméletnek ellenmond az is, hogy a 8. uralkodási évre datáltak egy úgynevezett konosszói sztélét, ami a legkésőbbi fennmaradt adat, ami ugye rávonatkozik, amit találtak le egyelőre legalábbis, úgyhogy ez is ugye azt mutatja, hogy a 8. uralkodási évből, ami szintén nem, se nem 20, se nem 30, tehát tényleg inkább ez a 9-10 év állja meg jobban a helyét, mint a 30-32.
És a núbiai felirat, amit előbb említettél, az azért is nehéz eldönteni, hogy kiről van szó, mert erősen károsodott, és nem lehet tudni, hogy Menheperri, azaz harmadik Totmesz, vagy Menheperuré, negyedik Totmeszről van szó. Ezt majd szintén a végén a titulatúrái között felsoroljuk, és meg fogjuk említeni.
Igen. A belpolitikájáról egyébként még annyi elmondható, hogy nem csatázott sokat, tehát nem voltak felkelések vagy lázadások az ő ideje alatt, de a külpolitikájára se jellemző ez igazán, tehát nem találtunk olyan feljegyzést, és nem találtak olyan feljegyzést, ami erre vonatkozna bizonyosan.
Igen.
Akkor még rátérünk a külpolitikára?
Hát szerintem egy kicsit, aztán maximum visszacsatolunk még a zene után úgyis. De hát, mint említettünk, külpolitikailag egy békés viszony volt, amit édesapja alapozott meg. Tehát Mitannival békés volt a viszony, és úgymond megerősítésként feleségül vette a király lányát is, valamint különböző ábrázolásokon, mint például Nebamon zászlóvivő sírjában van egy jelenet, ahol Mitanni uralkodóját ábrázolják, amint a fáró előtt hódol. Ezen kívül Karnakban egy szobrán van egy dedikációs felirat, ami említ egy várost, amely ellen Totmesz győztes hadjáratot visel, de sajnos ez sem azonosítható pontosan, vagy Szidón, vagy Katna. Mind a kettő a levantai területen található.
Igen, ami... Szidón a mai Libanon területén, Katna pedig a mai Szíria területén.
Valamint Gezer ellen is volt egy kisebb hadjárata, úgymond, amikor a lakosság jó részét Egyiptomba hozta. Valamint meg kell említeni még a núbiai utazását is, ami ugye Aszuántól délre esik, és ott volt a Konoszóisz téli, amiről előbb beszéltünk. Viszont ez valószínűleg nem hadjárat volt, csak egy rendben tartó akció, ami szintén nem volt ritka az Ókai-Egyiptom történelmében.
Igen, még visszacsatolnék, hogy Gezer egyébként a mai Izrael területe. Tehát annyi elmondható bizonyosan, hogy ez a levantei térség volt a célterület, úgymond, ami ugye a Földközi-tengernek a keleti partvidéke lényegében. Tehát ez a biztos.
Jó, akkor szerintem elmehetünk zenélni, és aztán visszatérünk, és összefoglaljuk.
حاسس بيك هو قلب العاشق اللي دايب فيك قلب واحد اللي حاسس بيك هو قلب العاشق اللي دايب فيك
útkatában.
Akkor ismét üdvözöljük a hallgatókat, visszatértünk a kis zenélésből. Akkor negyedik Thotmeszről van ugye szó. Összefoglalóan elmondhatjuk, ugye, hogy második Amenhotepnek a sok-sok fia közül került ki ő fáraónak. Elmondható róla, hogy a új ideológia jelenik meg nála, ami a napkultuszt helyezi előtérbe, de ez ugye majd inkább utódainál bontakozik ki, illetve hogy a nőknek a szerepe megváltozik. Tehát eddig úgy volt, hogy háttérbe szorítjuk a nőket, nem kellenek a politika élére, most pedig ő épp, hogy kiemeli, illetve ilyen isteni rangokkal ruházza fel, illetve istenek azonosítja őket, de erről majd a művészeténél lesz inkább szó. Illetve beszéltünk arról, hogy a belpolitikájára igazából, tehát hogy országon belül nem volt semmiféle megmozdulás, illetve fellázadás, tehát külföld irányban sem. A mitanni uralkodóval megerősödött a kapcsolat, illetve elvette az uralkodónak a lányát, ami szintén csak erősítette a kettő ország közötti kapcsolatot, illetve, miről volt még szó, mit mondtunk még?
Hát csak az álom sztéliéről.
Hát igen, és ja igen, ez, hogy egyik fontos dolog, amit mondjuk őre először eszébe jutott az embernek, az álom sztéli, ami ugye leírja azt az eseményt, hogy a király álmában jelent meg a Sphinx, mint napisten, és megkérte, hogy a homokból ássa ki, és ezért ő fáróvá teszi. Ez ugye akkor történt, amikor a király éppen Gízában vadászott, és lefeküdt az árnyékába, és ekkor álmodta ezt. Igen. Felhívnánk a figyelmet a honlapra, a Kontakt Rádió honlapján belül vannak felrakva képek, amik esetleg segíthetik a tájékozódást, vagy az előadást illusztrálják, vagy a műsort. Úgy lehet elérni hozzá, hogy a műsoroknál van egy ilyen, hogy műsoraink, azon belül Fáraók földje, és elvileg ott már megjelennek, ha jól tudom, a képek, és akkor ott raktunk fel a múmiáról képeket, a negyedik Thotmesz múmiájáról.
Álomszéléről. Egy szobrát is felraktunk, úgyhogy...
Lehet nézelődni ott is így még kiegészítésképpen. Akkor folytassuk az építkezéseivel. Az uralkodása építkezés tekintetében viszont aktív volt, ami ugye nem jellemző a hadi dolgokra, de itt viszont elmondható, hogy aktív volt. Tehát ő is, mint a elődei is a karnaki templomba építkezett főleg, tehát például visszaállította Amon-Ré templomának eredeti kelet-nyugati tengelyét, amit ugye elődei változtattak meg. Mindegy, a lényeg, hogy visszaállt a kelet-nyugati tengely, tehát az apja által épített észak-déli bejárati útvonal helyett állt vissza. A negyedik pülón elé fedett bejárati csarnokot emelt, a feliratok tanúsága szerint ébenfából és merufából, szóval merufát azért mondjuk merufának, mert valószínűleg nem tudjuk, hogy milyen fajta lehetett a fa, ami ugye ritkaság számba ment Egyiptomba, ezért exportálták mindenféle keleti országokból. És azért hívjuk merufának, mert az átírása ennek a szónak az, hogy meru, és ezért így mondjuk, így a köztudatba így került be, vagyis a nyelv. Igen, a feliratok tanúsága szerint tehát ébenfából és merufából emelt oszlopokat, amit elektrum borított. Pár évvel később pedig homokkő oszlopcsarnokot emelt a negyedik pülonnál második Thotmesz által épített udvar elé. Egyébként második Thotmesznek az udvarát szinte teljesen átalakítja. Ugye nem csak romboltak ebbe az időszakba, tehát nem csak elbontottak, hanem nagyon sok mindent átalakítottak. És ugye, amit harmadik Thotmesz folytat, ez a Hatshepszut nevének a kivésése, vagy a templomainak, illetve emlékeinek eltörlése, vagy átalakítása, ez egyébként a negyedik Thotmesz alatt is folyik. Tehát ennek hatása van még itt is. Tehát építetett egy ilyen udvart, amivel az első szed ünnepének állított emléket, melyel nem várta meg ugye a szokásos 30. életévét, de most ugye megint kétséges ez a szed ünnep is, mert az előbb hallhattuk, hogy ugye 8-9 évig uralkodott, és ugye ezt a szedünnepet meg általában a 30. uralkodási év elértekor szokták megünnepelni, úgyhogy ez is kétséges, hogy mikor volt. Volt Karnakban egy szoláris kultuszhelyen felállított obeliszkje is, melyet még harmadik Thotmesz faragtatott ki, és azóta felállítatlan maradt, valamint kis alabáson bárkaszentét is építetett Amon-Rének. A halotti temploma Thotmesznek, negyedik Thotmesznek, ami később második Ramszesz által emelt Ramesszeumtól délnyugati irányban található. A templomban két pülónon át lehet bejutni, emögött pedig egy oszlopos portikus található, amin túljutva oszlopcsarnok terül el. Emögött található a keresztirányú szentély. A templom egyébként, ami érdekes, hogy mintául szolgált utóda, tehát harmadik Amenhotepnek a halotti templomához és a Luxori templomhoz is. Szinájban találtak egy grafitót, amin a feleségének a neve szerepelt, ami arra utal, hogy odáig is eljutott az építkezésekkel, illetve az emlékek hátrahagyásával, úgymond. Az építkezésekhez új réz- és türkiszbányákat nyitatott, szintén a sínai félszigeten található Szerábit el-Hádimban. Núbiában pedig, hogy egy kicsit délre is menjünk, Amadában, ami ugye az Aszuáni gáttól körülbelül 180 kilométerre délre található, ez az Amada nevű hely, ahol Ámonré és Réharakti fontos újbirodalmi isteneknek szentelt egy templomot elődje, és itt egy hüposztélcsarnokot, tehát egy oszlopcsarnokot emelt a templom elé. Igen, és ami még ez a szolarizációhoz visszakapcsolnék, hogy ugye ez a napkultusz fontossá vált, és ezzel kapcsolatban is építkezett például Memphisben és Heliopolisban, amik ugye fontos ilyen kultuszközpontok, de ezekről sajnos emlékek nem maradtak meg, csak feliratok.
Tehát összefoglalva elég nagy építő volt, akkor most még egyszer összefoglalnám, hogy Karnak, Núbiában is építkezett fontos a halotti temploma, új rész és türkiszbányákat nyitott, valamint majd a síra lesz nagyon fontos, aminek érdekes a története is, valamint nagyon szép a díszítése, szépen megmaradt, és erről úgy gondoltam, hogy majd a későbbiekben, mikor a síráról és a múmiájáról fogunk beszélni, akkor fogjuk megemlíteni. Szerintem az álomsztélét fel lehetne most olvasni, még így visszacsatolva, hogy mégis így egy fordítást, hogy ez hogy is nézett ki, és miért volt ez jelentős. Tehát a fordítás így hangzik. És Hepri nagy erejű és méltóságban hatalmas nagy szobra, ott feküdt ezen a helyen, és Ré árnyéka rajta nyugodott. A Hút Káptá birtoka és a környező városok eljöttek hozzá, és karjukat felemelték az ő tiszteletére, és számos áldozatot hoztak az ő kája számára. És ezen napok egyikén történt, hogy Thotmesz herceg eljött a nap közelében, és leült a nagyisten árnyékában. Az álom elragadta őt, egy álom, amikor a nap a zeniten volt, és ez a nemes isten szólott hozzá saját szájával szavakat, mint amilyeneket, atya intéz fiához mondva. Én atyád vagyok, Hermakis Hepriatum, és neked adom a föld királyságát az élők előtt. Viseled majd a fehér koronát és a vörös koronát Geb trónusán trónörökös. Tiéd lesz a föld hosszában és széltében, amelyet a mindenek urának a szeme megvilágít. Az én arcom a te arcod, az én szívem a tied, mindeképpen te az én védelmezőm vagy, mivel jelenlegi állapotomban szükségem van segítségedre. Minden tagom olyan, mintha le lenne vágva, mivel a sivatagnak, melyben fekszem, homokja elért engem. Tehát fuss hozzám, és tedd meg azt, amit kívánok, tudva, hogy te az én gyermekem és védelmezőm vagy. Jöjj el hát, és én veled leszek, és vezetőd leszek. Tehát ez az álomsztéli, aminek, mint említettük, azért nagyon jelentős, mert itt már a napisten kezébe helyezi a kiválasztását egy bizonyos uralkodónak, és ez majd elindít egy olyan folyamatot, amit majd a későbbiekben látni fogunk.
És akkor térjünk át a művészetére, illetve a sírjára és a múmiájára. Ugye ez inkább közelebb áll hozzánk, mert úgymond ez a szakterületünk, ha mondhatjuk így már így elő.
Igen. A másik szakunk művészettörténete miatt inkább minket a művészet és a régészet érdekel, tehát valószínűleg ebből is beszélünk, erről is beszélünk többet, hiszen ezzel hozzánk közel is ezt is szeretjük, ehhez értünk inkább, úgyhogy valószínűleg ezek többször előfordulnak az előadás során.
Tehát akkor negyedik Thotmeszről van ugye szó. Alatta változik a királyi ideológia, ami az építkezésben is megnyilvánul. Sokat elbontottak sajnos ezekből, de a megmaradt emlékekből ugye például Karnakba vagy Amadába láthatjuk a változásokat. Ugye itt a megváltozott ideológia az tulajdonképpen ez a napkultusz megjelenése, hogy a napot helyezi előtérbe. Mondjuk nála még ez annyira nem látszik, mint utódainál, de ugye ez nagyon fontos, ő fontos ebből a szempontból, hogy itt indul ez az egész dolog. Ez a nap, a napisten, a nap előre helyezése. És ez ugye megnyilvánul a művészetében, tehát a falfestészet, síkművészetekben, az épületekben. Tehát a művészete is változik ezáltal. A királyi plasztikákban is megjelenik ez az új ideológia, ami az uralkodót már nem mint atlétát mutatja be, tehát nem ad olyan nagy hangsúlyt a testi erőknek, mint például előde, ugye második Amenhotepnél említettük a múltkori előadáson, hogy szinte izom pacsirtának áblázolta magát, hogy Már a
végletekig eltúlzott.
Igen, az esztétika rovására ment rá az, hogy ő ilyen izmosan ábrázolta magát, tehát hatalmas karok, és meg lábak, igen, meg, és az izmok, ugye, amit elmondtunk, hogy az izmok kidolgozva, és igen, rá volt jellemző ez a hérosz, hogy mint hérosz motívum lehetett, amit ugye Homérosz is átvett. Tehát, hogy itt nála viszont nem ez jelenik meg, hanem egy teljesen reális képet ad a megjelenése, és inkább az arcnak a kisebb részei kerülnek előtérbe. Tehát fontos például a szemek, hogy milyen szögbe vannak állítva, de erről majd még később beszélek. Tehát, hogy a szolarizáció felé lép el, tehát a napkultusz felé, és ez megjelenik például a úgynevezett kettős szobroknál, amit nála jellemzőek. Ez úgy néz ki, hogy édesanyjával ábrázolja magát, édesanyjával Tiával, és Tia, mint múlt istennő jelenik meg, tehát vele áll kapcsolatban, vele azonosul, aki ugye egy isteni anyának mondható, tehát így kapcsolódnak össze magával ugye a fáraóval. Erre sok feliratban hivatkozik is, tehát ezt ő fontosnak tartotta, és ki is emelte sok feliratában ezt a kettősséget. Sajnos kevés ismert plasztikája van, 7 darabot mondhatunk biztosra az övének, ennek oka az, hogy kevés datált darab van, illetve számos még nem publikált töredék vár még ránk. Egy kisméretű bronzszobra maradt fenn, ami ugye utalhat a bronz vagy a fém szobrászat jelenlétére. Ez egyébként egy templomi szobor volt, ami egy nuedényes áldozó uralkodót jelenített meg. Ez a nuedény, ez egy egyiptomi hieroglifák között is megtalálható jel, amit nu-nak olvasunk, és valószínűleg innen ered az edény elnevezés. Ez csak nuedényes áldozó uralkodónak szoktuk hívni. Aztán megjelenik az arcán ugye ez az úgynevezett jól ismert Tutmozida mosoly, tehát a Totmeszek szobrának az egy jellemzője. Van egy úgynevezett kis beugrás, vagy ilyen mély harapás a felső ajak közepén, ugye a felső ajak szinte, tehát hogy jóval duzzadtabb vagy vastagabb, mint az alsó, és van egy ilyen beugrás a száj közepén, ami igazából Eknaton szobrain figyelhető meg igazán, hogy ő is ezt is a végletekig eltúlozza, de harmadik Amenhotepnél is mindig megjelenik. Tehát a Totmesznek a utódánál, negyedik Totmesz utódánál. A szájsarok és az orrtető majdnem egy vonalban van. A szemek pedig úgynevezett cica vagy macska szemek befelé lejtenek, lefelé húzódó kozmetikai vonal. Ugye erről a kozmetikai vonalról is ejtettünk már múltkor szót, hogy ez is egyfajta jellemzője a szobroknak, hogy erről is megállapítható a királynak a stílusa. Tehát például az elődénél, második Amenhotepnél ez egyenes volt, de van akinél felfele, nála pedig ugye lefelé kanyarodik vagy húzódik. Vannak olyan ábrázolások, ahol kiemelkedik az anya-lánya viszony a fáraóval, tehát ez ilyen hármasság ábrázolás, ami szintén a napkultuszhoz köthető, tehát hogy a napisten mellett, ugye akit nyilván a fáraó, tehát vele azonosul, gyakran megjelenik 2 nő, tehát Hathor és Mát, ezek a napisten társai, ez 2 női istenség Egyiptomban, és ezek pedig ugye a lány és az anya képében jelennek meg, és ez az ábrázolás is nagyon jellemző rá, tehát sokszor előfordulnak. Ez a kettőség is, meg a hármaság is, mindegyiket valamilyen istenhez köti, és ez is ugye változást jelez már az ideológiába. Illetve még ugye ez mutatja azt is, hogy fontos szerephez jutnak a királyi család női tagjai, és ugye az ő uralkodása alatt kezdődik az a fajta ideológiai újraformázása a családnak, ami ugye Eknatonnál látszik majd igazán. És szerintem megint zenélhetnénk, és akkor utána folytatnánk a sírjával és a múmiájával.
والله ده حال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب والله ده حال الدنيا بتفرق في القلوب والله ده حال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله Oh, حبيبتي وانا غريب اتريني وصلت الاخر والاخر ملومش نصيب والله ادي حال الدنيا بتفرق في القلوب والله ليل نهاري تعالى حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك ليل نهاري تعالى حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك
Nos, hát újra itt vagyunk, ez a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora, és a mai alkalommal negyedik Thotmeszt vesszük végig. Egy kicsit gyorsan összefoglalnám, hogy eddig miről volt szó. Egyrésztről elmondtuk, hogy mikor uralkodott, elmondtuk, hogy ki volt. Belementünk egy kicsit a családjába, hogy második Amenhotep és Tia fia volt. Uralkodása alatt a család női tagjai ismét előtérbe kerültek, és az uralkodó igyekezte magát egyre inkább a napistennel azonosítani. Ennek kapcsán pedig beszéltünk az álom sztéliről, valamint, hogy trónörökösnek kijelölt fia Amenemhát volt, de a király uralkodásnak 7. évében meghalt, ezért egy mellékfelesség fia Amenhotep lett a trónörökös. Az álom sztéli szövegét felolvastuk, ez majd felkerül valamilyen formában. A lényege az, hogy a szöveg szerint Thotmesz a sivatagban álmot látott, miszerint a Sphinx jelent meg előtte, és kérte, hogy szabadítsa ki a homokból, és cserébe királyát teszi őt. Külpolitikáját tekintve, Mitannival békés viszony uralkodott ugyanúgy, mint apja idején. Ennek megerősítéseként elvette a Mitanni uralkodó lányát, valamint meg kell említeni egy núbiai utazását, ami nem fegyveres összecsapás volt, csupán egy erődemonstráció, egy rendfenntartó akció, ami szintén az ókori Egyiptom történelmében nem egyedüli és nem meglepő. Az építkezéseit tekintve, Karnakban tovább folytatódtak a bővítések, az építkezések. Fontos még megemlíteni a halotti templomát a mai Ramesseum közelében, valamint, hogy új réz- és türkészbányákat nyittatott a sínai félszigeten. A továbbiakban sírjáról és múmiájáról fogunk beszélni, valamint a titulatúrájáról. A sírja, ami a KV 43-as sír volt, ezt Carter találta meg, ahol viszont a testét megtalálták, az Loré volt KV 35-ben. A díszítés jó állapotban maradt fent, a király az istenek között volt ábrázolva, valamint meg kell említeni, hogy a 21. dinasztiában átvitték második Amenhotep sírjába, és az ő sírját, tehát a KV 43-at, az Carter tárta föl 1903-ban, a megbízó pedig a híres Theodore Davis volt, de erről még a későbbiekben lesz szó. Most még megemlíteném, hogy előbb Adrien nagyon szépen bemutatta a művészetét és a művészeti stílusát. Erről nagyon fontos megemlíteni, hogy bár nagyon sok fáraó szobor ugyanolyannak tűnik, vannak különböző elemek, ami alapján meg lehet őket különböztetni, ha jobban megnézzük. Ez általában a kozmetikus vonalak, a szemek, esetleg a szájak, maguk a testfelépítés, hogy kinél volt izmosabb, kinél inkább nem, kinél volt a kilométeres rávszárak majd a Ramszeszek korában, kiknél volt Tutmoszid a mosoly, ugye ez a tipikusan megjelenő, ami szintén a Ramszeszeknél majd átmegy egy erőteljes, hát úgymond vigyorba. Valamint.
Ez a kettőség is, a hármasság, ugye, hogy az Isten, a napkultusz, itt is a napkultusz jön előtérbe, hogy az isteni feleséget, vagyis az édesanyját ábrázolja saját magával, akit ő múlt istennővel, tehát az Isten anyával azonosít, illetve a hármasság pedig arra vonatkozóan, hogy az átum, mint napisten, és a mellé köthető két női Isten, Hator és Mát, hogy őket úgy ábrázolta, mint magát, és a lányát és az édesanyját. Tehát így a hármasság, hogy anya-lánya viszony és ő mind a istenekkel azonosítva.
Egyenrangú, igen. Ez majd a sírjában fog feltűnni az ábrázolásaiban, erről mindjárt beszélünk. Valamint az is jellemző rá, ami szintén elhangzott, hogy a nők azok előtérbe kezdenek kerülni. Nem úgy, mint édesapjánál második Amenhotepnél, aki tanulva Hatshepsuti hibából, hogyha egy nő hatalmat kap, akkor ezt fel is fogja használni, ezt próbálták elkerülni. negyedik Thotmesz viszont a hímsaviniszta hozzáállástól már eltekintett szerencsére, és ez majd ugye unokájánál, negyedik Amenhotep Echnatonnál fog szintén teljesen erőteljesen kirajzolódni. Szerintem rá is térhetünk a sírjára és a mumiájára díszítésére. Akkor mondom, tehát a királyok völgyének 43-as sírjában temették el, majd a királyok völgye 35-ös számú sírjába vitték át. A sírja az hasonló apjáihoz, a mélybe vezet. Erről megemlíteném, hogy szintén van egy kép fönt a honlapon, amin lehet követni a sírnak a kiképzését. Tehát maga a sír a mélybe vezet, észak-dél irányú lépcsők vannak és folyosók, majd egy rituális aknát tartalmazó helység, majd ezek után a sír elfordult derékszögben, és egy kétoszlopos helységben találjuk magunkat, újabb folyosók és kamrák következnek, majd a sír visszafordul észak-dél irányba, és egy négyoszlopos sírkamra van a végén. A díszítésen nagyon jó állapotban maradt fent, a királyt istenekkel ábrázolják, és az egyik helység felirata szerint Hóremheb uralkodása alatt megnyitották a sírt, hogy helyreállítási munkákat végezzenek rajta, és a 21. dinasztia alatt vitték át másik Amenhotep sírjába, a KV-35-be, amiről szintén az előző alkalommal beszéltünk, hogy Loré találta meg kikkel együtt, tehát ez is egy érdekes téma volt, ebbe is lehet, hogy egy kicsit még belemegyünk így visszatekintve. Valamint ezt a sírt ezt lepecsítették és elfelejtették, és Howard Carter tárta föl 1903-ban, az a Howard Carter, aki majd később 1922-ben Tutanhamon sírját fogja megtalálni.
Igen, vannak feljegyzései erről, természetesen erről a feltárásról, amiben főleg azt írja le, nem csak az, hogy hogy nézett ki a sír, hanem hogy miket találtak benne, és én erről szeretnék pár szót mondani. Tehát, hogy a lényeg, hogy szinte az egész sírról elmondható, hogy terméskő borította, illetve hogy széttört régiségek, illetve cserépedények voltak az egész sírnak a padlóján, ami ugye arra utal, hogy valószínűleg kifosztották a sírt, és mert tudjuk ezeket nagy sírfosztásokat a 21. dinasztia idején, pont ezért költöztetik át majd a legtöbb múmiát a királyok völgyének, ugye 35-ös sírjába, a második Amenhotephez, illetve a különböző rejtek helyekre, mert ez a bizonyos fosztogatás már elérte a királysírokat is, és semmit nem tiszteltek a fosztogatók, és ezért szükség volt erre. Tehát összetört edények és régiségek feküdtek a földön. A fal jelenetekkel volt tele, ahol negyedik Thotmesz jelenik meg, és szinte mindig valamilyen isten kísérletében, főleg Osiris, Anubis, Horus, gyönyörű szép színes festések, és nagyon jó állapotban maradt meg, és a plafon pedig végig sötét alapon sárga csillagok jelennek meg a plafonon, ami szintén jellemző erre a korra. Igen, kötelek és létrák voltak szükségesek ahhoz, hogy fel tudják tárni a sírt, hiszen mély aknákról volt szó, aknáról. Amikor ezen leereszkedtek, egy aknába jutottak, Carterék, ahol újabb bizonyítékát találták a fosztogatóknak, vagyis az, hogy a kamra gyakorlatilag üres volt, tehát megtisztították szinte a tárgyaktól, és csak néhány régiséget tartalmazott, amik szinte jelentételnek mondhatók, tehát csak egy-két cserépedény és egy feliratos csónaklapát. A kamra val sarkában lépcső folytatódott, ami egy lejtős folyosóhoz vezetett, ami körülbelül 20 méter hosszú lehetett, vagyis volt 20 méter hosszú, mert még mindig. Innen kis kamrába juthatunk. Ez a folyosó is részben egyébként törmelékekkel volt tele. Ez meg is nehezítette a leereszkedését a feltáró csapatnak. Ebben a kamrában is hasonló jelenetek voltak, mint amit előbb említettem, hogy az istenek társaságában jelenik meg az uralkodó. És volt itt még két hieratikus felirat is a jobb oldali falon. Igen, és itt is ugye nagy törmelék réteg volt. A bal sarokban pedig egy ajtó mélyedés végül is, ami kövekkel volt viszont elzárva, és ezt ugye vakolat borította. Itt is, amit előbb említett Franci, hogy valószínűleg felújító munkát végeztek Hóremheb idejében, aki ugye szintén ennek a dinasztiának, tehát a 18. dinasztiának az utolsó fáraója volt. Erre bizonyíték az, hogy kettő pecsétet találtak ezen a fal mélyedésen, vagy falvágaton. Az egyik ugye az eredeti, ahol ugye egy sakál 9 fogolja jelenik meg, és egy nyilván egy későbbi, ami a Hóremheb idejéből való, amire elég erős bizonyíték az, hogy maga Hóremheb neve szerepel rajta egy kártusban. Belépve ugye ezen a nyíláson egy hosszúkás oszlopcsarnok következett, a padló teljesen törmelékréteg borította itt is. A belső végénél két oszlop között egy lépcsősor vezetett a szarkofákhoz, amely tele volt ugye feliratokkal és a király nevével, egyébként elég jó állapotban maradt meg. A fedele viszont nem volt rajta, tehát tehát a szarkofág mellett feküdt, és a szarkofág maga pedig üres volt, kéve két faszórot, amit valószínűleg a kis tolvajok hagytak ott. Az utolsó oszlopnál egy harci szekér látható, és mellette királyi kesztyűk. Ezen a harci szekéren egyébként ábrázolások vannak az akkori ruházatra, hadiruházatra, hogy ilyen pikkelyes páncél vehető ki belőle, és ez ebből jól látható az akkori viselete a hadseregnek. A terem két oldalán két-két kamra található még. Az elsőben törött fajansz vázák és figurák voltak, illetve egy állított pózban elhelyezett múmia fiú, akinek sajnos a gyomrát és a mellkasát a fosztogatók úgymond széttépték egy éles késsel, ami szintén arra utal, hogy szinte már semmit nem tiszteltek, annyira rossz volt a helyzet ebbe a korba. Valószínűleg azért fosztogattak, mert rossz volt a gazdasági helyzet a 21. tehát majd a későbbi dinasztiákat 21. körül. A második kamrában is törött cserepek voltak, illetve ezeknek a, tehát ilyen üvegek úgymond, ilyen nagy cserépedények, amiknek a belső tartalma, tehát gabona maradványok is megtalálhatók voltak itt, tehát ezt is be tudták azonosítani a karterék. Egy harmadik kamrában sok mumifikált ugye hús, tehát ilyen állati eredetű ételeknek a mumifikált darabjait találták, ami ugye a királynak a túlvilági életéhez volt szükséges, és gondolom erre szolgált a gabona is már az előző helyiségben. Tehát ezek ilyen úgymond raktárak, ilyen kamrák lehettek a király túlvilági életének biztosítása az ugye, hogy ott is meg étkezhessen ugye. A negyedik kamra szinte teljesen üres volt, kivéve, hogy ilyen múmia vásznak voltak, tehát ilyen múmia kötések, amik valószínűleg az első kamrában említett fiatal fiúnak a testéhez tartoztak, és amit a fosztogatók tekerhettek le róla, annak reményében gondolom, hogy a kisebb amuletteket találnak, vagy lehet találtak is, ugye, ami ez volt a szokás, hogy ilyen amuletteket raktak különböző testrészek felé, vagy különböző helyekre, ennek meg volt mindegyiknek a pontos helye, hogy mit hova kellett rakni, és valószínűleg ezért fosztogatók meg a pólyájától ezt a kis múmiát, akit egyébként nem tudunk, hogy ki. Igen, meg volt a négy kamra. Tehát ezek valószínűleg mind le voltak zárva, csak ugye a fosztogatás, illetve az átköltöztetés miatt így könnyű volt feltárni őket, mivel nyitva voltak, tehát nem volt lezárva. És ugye, amit mondtunk, hogy az egész sírban követhető ez az ábrázolás, ami nagyon jó állapotban maradt meg, hogy a király a különböző istenek jelenlétében jelenik meg, és hogy ez van egy olyan ábrázolás is, hogy életet ad a fára.
Az előcsarnokának a sírjában istenek képeivel vannak díszítve, amint életet az Ahot odaadják a fáraónak, és a királlyal szemben arany háttérben Hathor, a nekropolis védőistenője Anubis és a múmia alakú Osiris látható. Amit még fontos ezeknél a síroknál megemlíteni, hogy az új birodalmi sírok építetői mindig arra törekedtek, hogy egyre nagyobb és egyre tökéletesebb sírokat hozzanak létre.
Elődeiknél.
És a méretek is folyamatosan változtak, tehát méretben és díszítésben is vannak változások és újítások, de erről egy külön előadás alkalmával lehetne beszélni, mint az előbb említett amulettekről a múmiáknál. Mindegyiknek meg volt a helye, mindegyiknek meg volt a funkciója, de ez is egy külön téma lehetne.
Amit például, bocsánat, hogy Tutankhamonnak a múmi...
Jajjajna!
Igen! Lehetett jól megfigyelni, Carter nagyon szépen lerajzolgatta ezeket, és pontos feljegyzéseket készített erről, úgyhogy nagyon jó, az a lényeg, hogy nagyon jó feljegyzések vannak erről, akit érdekel Carter által.
Akkor még pár szót mondanánk a múmiáról magáról.
Igen.
1903. március 26-án Maspero távolította el az eredeti vászonborítást. A törzsén vörösre festett vászonlepedőt találtak, a lábszárai pedig el voltak törve. Maga a múmia 165 cm magas volt, a bőre az megfeketetedett. A bitumen, azért, mert bitumennel kezelték, erről is.
És bitumenről egy-két információt szeretnék megosztani, hogy a kőolaj egyik alkotó része, amit az ókorban a legismertebb lelőhelye ennek a holtenger volt, ami ugye innen exportálták, ami azért érdekes, mert hogy nem a só, ugye ma a holtengerről mindenkinek szinte a só jut eszébe, de ugye abban bővelkedett Egyiptom, és azért nem volt rá szüksége, viszont a kőolajra igen, mert nem csak építkezésekhez, ugye aszfaltozáshoz használták, építkezésekhez, ugye mumifikáláshoz, hanem mumifikáláshoz is, nem csak az emberekéhez, hanem állatokéhoz is. Tehát a lelőhely ugye ez a holtenger, illetve több szerző megemlíti azt is, hogy a mumifikálás során felhasznált lényegében aszfalt elsősorban Palesztinából érkezett, illetve szíriai lelőhelyekről is tudunk, illetve Mezopotámiában is nagy számban fordul elő kőolaj lelőhely. Ugye Egyiptomban ismert volt ez az eljárás, hogy bitument használtak a mumifikáláshoz, ez ugye eredményezi több múmiának a ilyen megfegetetett, szinte összehasonlítjuk akkor a totmeszek bőre, szinte mindegyikének ilyen sötét, illetve a ramszeszeké, a amenhotepeké, és ugye de egyébként ezt inkább a Ptolemaiosz korban terjedt el ennek a használata, itt már állatokon is használták, tehát mind embereken, mint állatokon is használták ezt az anyagot.
És maga az elnevezés is egy perzsa szó, ami átkerült az arabba, és szintén ezt jelenti, amint maga múmia. Amint említettük az előbbiekben, a CT vizsgálatok szerint 25-30 évesen halhatott meg negyedik Thotmesz, de van egy olyan feltételezés is, hogy...
Maximum, hogy már van olyan, aki 55 évet is jósolt neki, de egyébként a legtöbben ilyen 20, tehát 25-30 év, de Manetón szerint pedig, illetve most ezek szerint a új CT vizsgálatok alapján is inkább az lehet, hogy inkább 9 és...
És minimum 8 évet kellett uralkodni, és inkább fölfelé kerekítik Manetónék is. Amit még a mumiájáról el lehet mondani, az, hogy a haját hennával festették, a karok ugye keresztbe voltak téve a mellén, és a körmén nagyon ápoltak voltak. Ez a henne ma is nagyon jellemző a Közel-Keleten, mind hajfestés, mind pedig körömfestés, vagy éppen testfestés céljából. Tehát ez már akkor is.
Természetesen ugye az fontos. Annyit elmondhatunk még a mumiájáról, hogy a kezei a mellén nyugszanak, ökölben vannak szorítva, amik eredetileg valószínűleg a királyi jelvényeket tarthatták, ugye a jogart és ezt a korbásot, vagy légycsapónak is mondjuk. Igen. A körmök ugye ápoltak voltak, ahogy mondtad, illetve a test bal oldalán található egy vágás, függőlegesen, ami ugye valószínűleg a mumifikálás során keletkezett. A hasüreget egyébként gyantában mártott gyolccsal töltötték ki, a lábszárak pedig ugye töröttek, ahogy említette Franci is. Ugye ezt a múmiát már a második Amenhotepnek a sírjába találták, amiről múlt alkalommal beszéltünk, hogy ide szállították át jó pár múmiának. Tehát második Amenhotepen kívül még 12 múmia volt ebben a sírban, ebben a KV-35-ös. Ezt úgy nevezik, hogy a második rejtekhely, ami a királyok völgyében van, mert Deir el-Bahariban is található egy. És ez ugye valószínűleg arra szolgált, hogy tényleg, hogy megvédjék legalább a múmiákat, magukat ezektől, a fosztogatóktól, ha már az értékeiket nem is tudták megvédeni, vagy nem is tudják, és ezért inkább egy ilyen nagy tömegsírt úgymond hoztak létre ezek a 21. dinasztia beli papok ezért, és itt találták meg negyedik Thotmeszt is, amit biztosan tudhatjuk, hogy ő, mert volt egy felirat rajta, tehát újra pólyázták ezeket a múmiákat, és volt rajta egy felirat, ami biztosan állítja, hogy ő egyébként a szarkofágja is elég jó állapotban maradt meg.
Egy könyvet említenék, ami régészeti szempontból nagyon fontos, és akit érdekel a régészet jobban, annak nagyon tudom ajánlani. Ez Nicholas Reeves, az ókori Egyiptom felfedezésének krónikája, és ebből is volt egy idézet, hogy Theodore Davis volt ugyan megbízó, Carter pedig hát nyilván aki dolgozott, és Carter egy bizonyos sírt keresett, egy konkrét sírt, ez volt IV. Thotmesznek a sírja, amit 1903-ban meg is talált, és a sír egyik oldalkamrájának falához támasztva, vagy Adri is mondta, megtalálták elvileg a király fiát, ennek a neve Webanse-nu-nak a múmiája volt ez, és nyitott hasfala volt, amit így fogalmazza, hogy nem egy szívmelengető látvány. Az apja, IV. Thotmesz múmiájára pedig azt mondják, hogy nagyon derűs arckifejezése van, ezt is meg lehet tekinteni.
Igen. Van egy elég közeli profilkép feltölt a honlapra. Hogy...
Valamint megmaradt még a szarkofágia, ami nagyon jó állapotban van. A fejfelé eső részén Neftis istennő van, a hosszanti oldalon pedig a Hórusz fiúk láthatóak, amik szintén előkerülnek, mint díszítő elemek az ókori Egyiptom művészetében. Ben.
Akkor még a titulatúráit gyorsan felolvasom, csak nem tudom. Ja, itt van a kis papírom. Ugye tudjuk, hogy 5 neve volt minden fárónak, amiből egyet a születésekor kap, ez a Ré fia név, ami jelen esetben ugye Thotmesz, vagyis Thot gyermeke. Aztán van az úgynevezett Hórusz név, ami így hangzik, hogy Kanakt Tuthau, az erős bika, a tökéletes megjelenésű. Aztán van a Nepti név, ami így hangzik, hogy Jedi Nesut Mitem, ezt úgy fordíthatjuk, hogy akinek tartós a királysága, mint Atumé. Aztán van a negyedik arany Hórusz név, ami pedig így hangzik, Userk Hepes Derpediti, akinek kardja hatalmas, aki leveri a 9 íjat, és végül pedig az alsó és felső Egyiptom királya, Menheperu-Ré, ugye itt megint látható az, hogy hasonló harmadik Thotmeszéhez, ami Menheper-Ré, tehát itt Menheperu-Ré, ami azt jelenti, hogy Ré megjelenései maradandóak. Hát nagyjából ennyi fél bele az időnkbe, tehát elmondhatjuk, hogy a művészetére visszakapcsolva, hogy a változások jelennek meg, ami ugye a napkultuszhoz köthető, ez megjelenik a síkművészetbe, főleg a istenekkel ábrázolja magát a sírjában, de a legtöbb ábrázoláson ugye a fi, anya-lánya emelődik ki, ami ugye a nők szerepére utalhat, hogy itt előtérben helyezi őket, mint isteni feleség, illetve istenek, női istenek, tehát Hathor és Máként azonosítja őket, illetve ma saját magát pedig napistennek
elítja
be, köszönöm. És ugye a múmiá jó állapotban maradt meg, ahogy a sírja is, lényegében ennyi.
A következő alkalommal pedig harmadik Amenhotepről lesz szó, ami majd föl lesz a honlapon, hogy mikor van pontosan a dátuma. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük. És akkor találkozunk következő hónapban.
Viszontlátásra!
Néhány szót azért még én is szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz. Tehát negyedik Thutmozisz fáraó a korábbi Thutmoszidákhoz képest rövid ideig uralkodott, fölfelé kerekítve 10 évig, és ez alatt az idő alatt is úgy tűnik a múmiája alapján, hogy betegeskedett, és ennek a betegeskedésnek a következtében halt meg korábban, mint mondjuk atya, aki 26 évig uralkodott, vagy harmadik Thutmozisz, akinek több mint 53 évet szokás ugye tulajdonítani, tekintve, hogy Hatsepszuttal közös uralkodását is beleszámította. Tehát rövid ideig uralkodott, és úgy tűnik szintén, hogy nem is ő volt eredetileg a trónörökös, hanem elképzelhető, hogy azért is született meg az álom sztélé, hogy legitimizálja az ő uralkodását. Ugyanis több testvére volt, Ubenszenu, Amenhotep, Amennemipet, Ahmóze, egy Amenhotep nevű testvére, Áheperuré és Iáret, mint a lány testvére, akinek a nevét ismerjük, az egyetlen. Tehát több fiú közül került ő a trónra, viszont elképzelhető, hogy mégiscsak ő volt a trónörökös, eredetileg is, csak éppen más a Thutmoszidáknál szokásos isteni akarattal is legitimizálni kellett az ő uralkodását, és ezért született ez a bizonyos álomsztélé, vagy nagy szfinxztélének is szokás nevezni néha, amelyik ezúttal nem Maat, vagy nem Amon-Rének a legitimizálását adta, vagy Oziriszét, mint még a Jakmeszidák idejében, hanem egy napisten formával, Harmachisszal, Hórem Ahettel tette isteni eredetűvé az ő uralkodását. Na most felesége is több volt. Noferetiri volt az első felesége, majd úgy tűnik, hogy Noferetiri halála után az ő testvérét, mármint a saját testvérét, Jaretet vette feleségül. Mellékfelesége is voltak. A mellékfeleségek között ismerünk olyan nevet, hogy Meritré, ismerünk olyan nevet, hogy Henutempet, illetőleg nagyon fontossá vált Mutemuja, mivel hogy az ő gyermeke volt a trónutód, harmadik Amenhotep fáraó. Van még egy feleség, akiről tudunk, és aki az Amarna levelezésből derül ki, hogy elég kalandos módon lett negyedik Thutmozisz fáraónak a felesége, ugyanis 7-szer kellett kérnie a Mitanni királytól, első Artatamától, hogy a lányát adja feleségül az egyiptomi fáraóhoz. Na most ez mindjárt jelzi azt is, hogy negyedik Thutmozisz észak felé teljesen más politikát folytatott, mint elődei, vagyis korábban ugye a harc volt Mitannival a középpontban. A fáraóknak, amikor észak felé Szíria-Palesztínia területére mentek, akkor mindannyiszor a Mitanni birodalommal kellett megküzdenie, illetőleg vele kellett olyan békét kötni, amelyik a státuszkót próbálta fenntartani. Most megváltozott a helyzet, Mitanninak is komoly gondot okozott a jelenlegi Anatólia területén a Hettita birodalomnak az erősödése, és hát ez azt jelentette, hogy folyamatosan harcolni kellett, persze Babilon, Assur is ott volt, tehát neki Mitanninak más relációban kellett gondolkodnia, mint Egyiptomnak. Egyiptomhoz ezek a területek távoliak voltak,
kereskedelmi szempontból, illetőleg politikai szempontból érdekes volt, olyan módon, hogy mit tanni, ereje mikor van lekötve, mikor szabad, tehát nyilvánvalóan akkor sikeresebb egy hadjárat, hogyha kevesebb haderővel kell küzdeni, vagyis mit tanni, le van kötve más területen. Azonban az, hogy a hettiták ennyire előre törtek, nyilvánvalóan Mitanni számára is szükségessé tette azt, hogy az országának a másik felét, a legnagyobb szomszédját, Egyiptomot megbékítse, és így módon békekötés jött létre, amitől függetlenül, de amit tulajdonképpen mégis megerősített, a Mitanni királylány férjhez adása. Negyedik Tutmozisz fáraóhoz viszont azt is el kell mondani, hogy nem volt főfeleség, hanem egy volt a feleségek sorában. Gyermeke is Negyedik Tutmozisz fáraónak sok volt. A fiúk közül ismerjük Amenemhetet, sőt az ő mumiáját is megtalálták, és tudjuk, hogy a 64-es számú sírban temették el. Ismerjük természetszerűleg harmadik Amenhotepet, akiről majd még sokat fogunk beszélni, mint következő uralkodóról. Tudunk arról, hogy volt egy Áhereruré, volt egy Merihepese, volt egy Sziátum nevű fia is, illetőleg ez kérdőjeles, tehát nem teljesen biztos, hogy ő is fia volt. A lányok közül is többnek a nevét ismerjük. Tiaát pontosan tudjuk, hogy volt, Tentamonról is tudunk. Feltételesen van egy Amenemipet nevű leánygyermeke, illetőleg van a Petepibú vagy Pihi nevű gyermek, ami szintén úgy tűnik, hogy egyik lányának volt a neve. A hercegeknek a nevelőjét is ismerjük, a 226-os sírban találták meg az emlékeit, Hekaresunak nevezték. Na most volt már szó a trónra lépéséről, az uralkodásának a hosszáról is, a legkésőbbi sztéli, ami említi a nevét, az a 8. évből konosz szóról származik, és ennek a sztélének az érdekessége az is, hogy ugye azt jelzi, hogy itt Núbiában föl kellett vonulni, vagyis erődemonstrációra volt szükség, az aranybányákat beduinok támadták meg, tehát biztosítani kellett, viszont ami érdekes dolog, hogy családja kíséretében, tehát testvére, és felesége is, testvér felesége Jeret is elkísérte, amiből többféle következtetést le lehet vonni. Az egyik következtetés az, hogy nem volt ez egy komoly háború, hiszen a királyi család nőtagja is elkísérte. Egy másik lehetséges következtetés azonban az, hogy önmagában azért tört ki ez a háború, a beduinok azért mertek föllázadni ellene, mert úgy látták, hogy gyengül a hatalma egészségügyi okok miatt, és azért volt szükség a kíséretre, hogyha mégiscsak az egészségügyi okok miatt valami baj történik a fáraóval, akkor legyen ott egy olyan személy, aki mindjárt az örökébe léphet, és átveheti, irányíthatja az ügyeket. Na most tudunk arról is, hogy még korábban észak felé is felvonult a fáraó, ez is egyfajta erődemonstrációnak tűnik, és ennek volt az eredménye a békekötés első ártatam a Mitanni királlyal. Erről egyébként Nebamon, a 91 számú sírnak a tulajdonosa ír a sírfeliratai között. Aztán egy Szidóni látogatásáról is tudunk, és tulajdonképpen más külpolitikai esemény nem ismert a korából, ezzel szemben belpolitikai ismert. Nevezetesen nagyon komoly változások történtek Egyiptomon belül. Eddigre érett meg az, hogy Egyiptom igazi nagyhatalom lett, hogy sok területen uralkodik, nagyon sok kincs áramlik be az országba, most már elsősorban adók formájában, és ez egyes kutatók szerint a növekvő jóléttel egyfajta feszültséget is eredményezett, többek között olyan okok miatt is, hogy a katonaságnak most már nem volt olyan tennivalója, ami igazán lekötötte volna, és belül szeretett volna valamilyen formában jobban érvényesülni. Ezt nem tudjuk konkrétan, azt viszont látjuk, hogy a művészeti élet nagyon fellendült. Gondoljunk például IV. Tutmozisz fáraónak a sírjára, amelyik ugyan befejezetlennek tűnik, úgy tűnik, hogy nagyon sietve készítették a körvonalrajzokat. Elkészítették, de a korábbiakhoz képest eltérő módon nem csak a papiruszokon megszokott stílusban mint egy felvázolva jelentek meg az egyes jelenetek, hanem ki is színezték, ki is festették őket, tehát egy új festészeti stílus jelentkezett a királysírban. Másrészt pedig nem szerepel az elődeinek a sírjában levő amduát, ami ugye a sírkamrában volt, meg annak az előterében. Na most itt az előtérben áldozatokat mutat be a király különböző isteneknek, például Hathornak, vagy Anubisnak, vagy Osirisnek. A sírkamra viszont teljes mértékben díszítetlen, és feltehetőleg ide szánhatták az amduátot, hiszen az elődeinek a sírjában is harmadik Tutmozisz második Amenhotep, meg utána a fiának harmadik Amenhotepnek a sírjában is az amduát díszítése ide került. Tehát nem volt már idő, minden valószínűség szerint hosszabb uralkodási idővel számoltak, hát nem csoda az előzmények után, de amit elkészítettek, azt már az új stílusban készítették. Építkezésekben is IV. Tutmozisz fáraó elődeinek a munkáit fejezte tulajdonképpen be, például III. Tutmozisz által elkezdett obeliszket állította föl egy külön obelisz szentély formájában a karnaki templomkerület kereti oldalán, de a III. Tutmozisznak ez az obeliszke, ami egyébként 32 méter magas és jelenleg a Lateránban található, egyedül áll, pár nélkül, mert hogy a párját Asszuánba, hogyha valaki elmegy, ma is megnézheti, elrepett a kivésése közben, ezért nem lehetett már, mint egy monolit oszlopot felhasználni, inkább ott hagyták a bányában. Egyébként ezen a keleti oldalon egy másik kápolnát is épített, és van egy alabástrom bárka kápolnája is. Továbbá a IV. Pülön előttre koncentrált az építkezési tevékenységét, első Thotmesz két obeliszkje közé egy kis kioszkot épített, ami aranybevonatú volt, ezt onnan tudjuk, hogy Sabaka restaurálta, és a restaurálási feliratban szerepel, hogy aranybevonata volt, ahogy az eredetileg kinézett. Illetőleg ezelőtt, a pilon előtt egy udvart hozott létre, kettős pillért sorral díszítve, és az udvart gyönyörű szép domborművekkel díszítette. Itt látható például az a bizonyos jelenet, amikor a rendkívül kövér marhákat viszik, hogy aztán föláldozzák őket, de hát szobrok, áldozati edények és más jelenetek is megtalálhatók természetszerűleg. Nagyon finoman, részletesen vannak kidolgozva, tehát jellemző erre az időszakra művészeti szempontból a precizitás, a finom átmeneteknek, a sima felületeknek a kialakítása. De hát egyébként máshol is dolgozott, természetszerűleg épített halotti templomot, amelyik III. Thotmesznek a halotti templomát követi alaprajzában, és a Rameszeum mellett állt. És egyébként is jellemző, hogy III. Tutmozisz és II. Amenhotep építkezéseihez kapcsolódott, azokat szinte folytatta. Több helyen is, például Heliopolisban, ahol testvére Ahmesz volt a főépítész, Gízában ugye a Sphinx körül egy több sztélét is felállított, Abuszírben, Szakkarában, Memphisben, a Fájumban, Hermopolis, Assziut, Abidosz, Dendera, Médamud, Armand, de ezen kívül még Fels-Egyiptom többi területén is, mint Tod, Elkab, Edfu, Elefantini építkezett, folytatta a korábbi építkezéseket, és ugyanezt a politikát végezte építészeti, művészeti szempontból Núbiában, ahol Konosszó, Buhen, Amada, Tabó és Jebel Barkal egyaránt színhelye volt az építkezési tevékenységének. Sírjáról már beszéltünk, ezt egyébként csak érdekességként említem, hogy Amon második karnaki profétája volt, aki megépítette, tehát a Királyok Völgye 43-as sírt, és ebben a sírban sok melléklet is került elő. Kerültek elő például mágikus téglák, amik a négy égtáj felől védelmezték a fáraónak a sírját, tehát a sírkamrának a védelmét szolgálták. Számos anhie került elő a sírjában. Useptiei között van olyan usepti, ami a hagyományos háromosztatú parókával ábrázolja, de van olyan, amelyik királyi fejdísszel ábrázolja, és többször emlegettük az előadások során ezeket a bumerángszerű dobófákat, ilyen is került elő valódi fából is, és modellformájában is. Múmiája Kairóban megtekinthető ma is, tehát hogyha valaki elmegy a kairói múzeumba, akkor megnézheti, Még egy dolgot érdemes megemlíteni, a harmadik Amenhotep fáraó lesz a következő uralkodó, az ő idejében nagyon jellemzőek az emlékskarabeuszok, nem az ő találmánya volt, a negyedik Tutmozis fáraó is adott ki már emlékskarabeuszt, Atonskarabeusznak nevezik az ilyen egyik emlékskarabeuszát, mert hogy Atont nevezi meg, mint a legfőbb istent, aki őt megsegítette. No, azt hiszem ennyi elég. És akkor én is búcsúzom azzal, hogy 25-én lesz Tüske Lászlónak az előadása az arab irodalomról, amire mindenkit szeretettel várunk, a társaság honlapján megtalálhatók a pontos adatok. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Thank you.